Vendégünk a stúdióban továbbra is Gáspár Pál, az ICEG Európai Központjának igazgatója, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Hétfőn, amikor a parlamentben a miniszterelnök beszédével megkezdődött a tavaszi ülésszak, akkor Gyurcsány Ferenc a beszédében beszélt a kiigazításról is, és kétfajta üzenete volt. Az egyik az, hogy köszönetet mondott az embereknek azért, hogy szerinte elfogadták ezeket az intézkedéseket és tudomásul vették. Másrészt pedig azt mondta, hogy ha semmi rendkívüli nem történik a világgazdaságban, akkor újabb kiigazításra nincsen szükség, tehát túl vagyunk a nehezén, ez volt a fő üzenet. Ezt ön is így gondolja, hiszen ezzel a miniszterelnök azt mondja, hogy a kiigazítás olyan jellegű volt, ami rövid időn belül beindítja a magyar gazdaság motorját.
Azt gondolom, hogy a kiigazítás értékelését illeti mindenképpen az egy fontos dolog, hogy megtörtént maga a kiigazítás. Tehát, hogy előbb is említettem, hogy a makrogazdasági folyamatok azok fenntarthatatlan pályán mentek, és ilyen szempontból mindenképpen szükséges volt erre a kiigazítás, vagy szükséges volt kiigazításra. És az, hogy túl vagyunk ki a nehezén, ezt azt gondolom, hogy még ezt most ebben a stádiumban nem lehet állítani. Tehát egyrészt még látnunk kell azt, hogy valóban azok a megszorítások, amelyek bekövetkeztek mondjuk az elmúlt fél évben, azok meghozzák a kívánt hatást. Ugye ez az egyik, és itt várni kell, meg kell nézni, hogy miképpen alakulnak az államháztartási folyamatok, milyen lesz majd az inflációs hullámnak a lecsenkése, és egyáltalán az egész kiigazításnak a növekedése gyakorolt hatása miképpen fog alakulni.
Tehát a miniszterelnök eredményeket is mondott, tehát ő azt mondta, hogy a költségvetés adatain már az látszik, akár az idei év első hónapjában a januári egyenlegre is, de tavaly év végén is, hogy a hiánykedvezőbb a vártnál, tehát hogy itt elindult ez a folyamat.
Azt gondolom, hogy mindenképpen, de akár csak az esetében, ugye az államháztartás vagy a költségvetés esetében is, egy vagy két havi folyamatokból ezért nem lehet, főleg egy ilyen volumenű kiigazítást tekintve, és egy ilyen mértékű kiigazítást tekintve, nem lehet azonnali következtetéseket levonni. Ráadásul valóban azt, hogy túl vagyunk el ezért majd azt is figyelembe kell venni, hogy esetleg további kiigazító lépésekre lesz szükség. Attól függően, hogy hogyan reagál majd a gazdaság ugye erre a kiigazításra, azért ebben a tekintetben van bizonytalanság.
Hiszen, hogyha alacsonyabb lesz a növekedés, alacsonyabb az adóbevétel, igen, nagyobb a hiány.
Tehát ugye egyik ilyen kérdéses tényező, hogy miképpen fog reagálni a gazdaság növekedés a kiigazításra, tehát mondjuk a beruházások miképpen fognak alakulni, milyen mértékű lesz a lakossági fogyasztás visszaesése. És a másik, ami szintén még azt gondolom, hogy különösen a januári inflációs adatok alapján nem egyértelmű, hogy milyen mértékű lesz ennek a lefutása, ennek megfelelően milyen lesz majd a monetáris hatóságnak a reakciója az inflációs folyamatok, illetve az egyensúlyi folyamatok alakulására. És van egy harmadik dolog, nevezetesen, ami szintén mondjuk egy bizonyos mértékű óvatosságra kell, hogy incsen bennünket, nevezetesen, hogy a kiigazításnak az első meghatározó lépései megtörténtek, azonban ahhoz, hogy ez a kiigazítás ez fenntartható legyen, magyarul, hogy ne következzen be ismételten egyensúlyromlás, azokra a szerkezeti reformokra, amelyekkel kapcsolatosan látjuk, hogy milyen mértékű ellenállás van, látjuk azt, hogy milyen nehezen lehet ezeket bevezetni, lehet ezeket elindítani, tehát ezeket a szerkezeti reformokat végig kell vinni, és hogyha ezek valóban végig mennek, valóban eredményeznek változást az államháztartás kiadási és bevételi szerkezetében, akkor mondhatjuk azt, hogy túl vagyunk ilyen értelemben a kiigazítás és reformoknak a nehezén.
Amikor elindult a újrafogalmazott konvergencia program, illetve a kiigazítás, akkor éles viták, politikaiak is, meg közgazdaságiak is voltak arról, hogy az a program, amelyet a kormány bemutatott, az milyen mértékben tartalmaz bevételnövelő és milyen mértékben kiadáscsökkentő intézkedéseket. Mi látszik az idei évben? Tehát elindult-e az, amire a kormány hivatkozott? Tehát, hogy az elején nyilvánvalóan könnyebb bevételnövelő intézkedéseket hozni, és a kiadáscsökkentés majd a program későbbi szakaszaiban jön elő. Tehát a költségvetés adataiban látszik az, hogy elindult egy radikális kiadáscsökkentés?
Hát, ugye, ami a tényadatokban igazából nem, részben azért, mert ugye az időrövidsége, tehát, hogy említettem, valóban egy-két hónap adat alapján ezt nehéz egyértelműen leszögezni. Azt látjuk, hogy a költségvetési törvényben megfogalmazódik, mint szándék, hogy valóban a kiigazítás úgy nagyjából fele-fele arányban történik a bevételek növelése, illetve a kiadások csökkentése révén, és valóban 2006-ban elsősorban a bevételnövelők intézkedése dominálta, 2007-ben egy egy kiegyensúlyozottabb pálya van. Látható az, hogy történtek és történnek olyan lépések, gondoltunk itt az egészségügynek az átalakítása, gondoltunk itt a közigazgatás intézményrendszerének egyfajta racionalizálása, ami a kiadások csökkentésének az irányába hat. Nyilvánvalóan itt is majd meg kell várni ezeknek a végét, milyen körre terjed ki, milyen időbeli lefutása lesz, végkielégítések, átszervezéssel együtt járó költségek, stb. Ezen kiadás csökkentő lépéseknek, de hogyha azok az, hogy mondjam, elképzelések megvalósulnak, ami ezekben a programokban szerepel, akkor nagyjából egy fele-fele arányban. Ami mindig nem optimális, de mondjuk kedvező, mint 2006-ban.
Tehát látom. Most nem állapítható meg még, hogy ez egy jó kiigazítás, vagy rossz kiigazítás volt magyarul, hogy amikor lecsengenek ezek az intézkedések, akkor magához tér a gazdaság, elindul a növekedés, és egy olyan pályaindulásúly van, költségvetési és külső egyensúly is, tehát fizetési mérleg egyensúly felé halad a gazdaság legalábbis, és növekszik is.
Ez egy összetett kérdés, mi pedig azért, mert a kiigazítás önmagában elvezethet egy kedvezőbb egyensúly állapothoz. Azt gondolom, hogy ez az egyik része a történetnek. A másik, amit a közgazdászok egy része már korábban említett, hogy a növekedés szempontjából véletlenül szerencsésebb lett volna, hogyha az egész államháztartási kiigazítás nagyobb mértékben nyugszik a kiadásoknak a csökkentésére. Nyilvánvaló, hogy volt egy rövid távú kényszer, ezzel együtt összességében szerencsésebb lett volna, és így a növekedési hatásait illetően mi már akkor megfogalmaztuk, hogy valószínűleg ez egy, nem egy a növekedés szempontjából a legkedvezőbben összerakott kiigazítási csomag, de az, hogy milyen lesz ennek a növekedési hatása, ugye 2007-re látjuk, azért egy számos egyéb tényezőnek a függvénye, függ külső konjunktúrától, függ attól is, hogy miképpen reagálnak majd a gazdasági szereplők a kiigazításnak a hatása, illetve függ attól, hogy tényleg be fog következni az intézményrendszer a strukturális kiigazítás vagy sem, vagy az elmarad ismétel.
A miniszterelnök az országértékelő beszédében szólt arról is, hogy mi vár az emberekre, és azt mondta, hogy 2007 lesz a legnehezebb, jövőre 2008-ban a reáljövedelmek, mint mondta, már nem csökkennek, 2009-től pedig mehet lehet, és talán érdemes is, mondta, egy olyan pályára állni, amelyben a gazdasági növekedés felét mindig a jövedelem növelésére fordítjuk, magyarul, hogy 2009-től már reálbér növekedés várható. Hogyan látja ezeket?
Ez elképzelhető, igen, tehát a mi előjelzésünk is az ICG Európai Központ előadása azt mondja, hogy 2007-ben egy viszonylag jelentősebb, közel 3%-os reálbér csökkenés várható, 2008-ban valószínűleg egy ilyen stagnálás körül reálbér változás lesz, alapvetően ugye a 2007-hez képest alacsonyabb inflációt következtében, és hát 2009-ben, hogyha mondjuk a gazdaság növekedése ismét eléri mondjuk ez a 3-4%-os ütemet, akkor nem kizárt valóban egy 1-2% körüli reálbér növekedés, de semmiképpen nem olyan mértékű, mint mondjuk az évtizednek az első felében volt, ahol a kiugróan gyors és a növekedés termelékenység növekedés messze meghaladó reálbér növekedés.
Ez a reálbér visszaesés, ez mennyire számít súlyosnak, hiszen a politika a értékelések ezzel kapcsolatban eltérőek. A kormányzati oldalon azt mondják, hogy hát ez gyakorlatilag az előző évek nagy arányú reálbér növekedése egy részének a visszavétele, de politikai értékelésekben azért az is elhangzik, hogy ez egy nagyon súlyos megsarcolása a magyarságnak.
Igen, tehát ha összevetjük más kiigazító, tehát nem magyarországi, hanem nemzetközi tapasztalatokkal, akkor egy 2-3%-os reálbércsökkenést nem tekinthető kiugróan nagynak. Nyilvánvalóan egy korábbi trendet megtöri azt a reálbér növekedést, ami mondjuk az elmúlt 4-5 évben jellemző volt Magyarországra, de ugyanakkor, hogyha nemzetközi kitekintésben nézzük, és természetesen minden egyetás egyedi mindenféle szempontból, de mégis, hogyha veszünk egy összehasonlítást, akkor ez a 2,5-3%-os reálbér csökkenés nem tekinthető kiugróan.
Ami persze nem zárja ki, hogy nagyon sok réteget súlyosan érint.
Tehát ez, igen, tehát önmagában ez az átlagos csökkenés nem tekinthető kiugrónak, ugyanakkor természetesen ugye az átlag mögött különböző mértékű visszaesések vannak, tehát lehetnek, és vannak is olyan rétegek, amelyek, tehát a kiigazítási lépése az is sokkal súlyosabban érintenek. akár azért, mert mondjuk a gyógyszeráremelkedések, a hatósági áremelkedések nagyobb mértékben fogják vissza az ő reálbéreket.
Azt lehet látni, hogy mely rétegeket érint ez a magyar kiigazítás nagyobb mértékben?
Hát nyilvánvalóan most, akik érintve vannak ezáltal, az a nyugdíjasok, tekintettel, hogy az ő fogyasztói kosarukban ezek a tételek jelentősebb mértékben szerepelnek. Biztos, hogy nagyobb mértékben, hogyha most a jövedelmi struktúrát nézzük, érinti a rájövedelmetnek a csökkenése, az alacsony közepes jövedelmi rétegeket, mint mondjuk a magas jövedelme rendelkező rétegeket.
Mondjuk az a eddigi társadalmi feszültségekből és elégedetlenségből az látszik, hogy az emberek minden nagyobbnak érzik azt a visszafogást, ami akár az adatokban is kimutható. Ez kicsit olyan lesz, mint az infláció, hogy az emberek többnek érzik igazából mindazt, amit történik, mint ami majd az átlagos adatokban kimutatható lesz.
Igen, ez gondolom, hogy teljesen természetes, hiszen a fogyasztói árindex az egy fogyasztói kosárban szereplő termékek és szolgáltatások árszínvonalának a változását méri, mert minden egyes ember esetében egy egyeni saját fogyasztói kosara van, melyben bizonyos termékek fölül, másod meg alul reprezentáltak mondjuk az átlagos fogyasztói kosárhoz képest. Így valóban lehettek számosan olyan rétegek, amelyek sokkal erőteljesebbnek érzik ezt a hatást, mint hogy valószínűleg erőteljesebben is érvényes, mint az átlagos mértékű.
Vendégünk a stúdióban Gáspár Pál, az ICEG Európai Központjának igazgatója, a hírek után folytatjuk.